Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban. Szomszédom zuglózatunkban ma egy útinapló szerzőt szeretnék önöknek bemutatni, akinek zugló a szerelme. Köszöntöm a stúdióban Stancik Edinát. És ha már zugló a szerelme, miért zugló a szerelme? Tudom, még csak 13 éve lakik itt, de nagy szerelem ez a zugló élet.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket. Hát zugló azért szerelem, mert 2 percre lakom a Városligettől. Nagyon élvezem azt, hogy kilépek, és azonnal ott van egy hatalmas zöld terület, viszont mégis oly módon a belvárosban lakom, hogy 20 perc alatt tömegközlekedéssel bárhol ott tudok lenni. Tehát,
és egy olyan kerület, ahol József Attila is megfordult, ugye?
Igen, ugye József Attila Korong utcába töltött egy időt, Hamvas Béla is itt élt, alkotott, tehát ezek engem inspirálnak.
És a költészetnapi piknikeken is rendszeresen jelen van, mert akkor is mutatja a könyveit, és mi miatt is beszélgetünk leginkább, ugye, hogy maga több könyv szerzője, annak ellenére, hogy kommunikáció szakos volt és művelődés szervező, igazán a könyvírás a hobbija. És nem is a közelbe, hanem Közel-távol című könyve alapján, ugye nagyon távolra utazott, ami aztán közeli lett önnek, Indiába. Ez egy régebbi könyv, de engem érdekelne, hogy mennyire változott meg az Indiáról alkotott képe, világa, hogy oda utazott, meg ugye azért India a jóga, hippi mozgalom. Szóval hogyan változott ez a kép?
Igen. Hát szerintem mindenkinek van egy előfeltevése Indiával kapcsolatban. Leginkább a misztikus kelet és a fűszerek, a táncok, a csodálatos színes ruhák. Picit idealizált ez a kép, azt gondolom. Én igyekeztem nem előítéletekkel, meg efféle várakozással közelíteni India felé. Ért kellemes és kellemetlen meglepetés is. Összességében igyekeztem, bár a műfaj az egy szubjektív, hisz útinaplóról van szó, és nem útikönyvről, ezt hangsúlyozom, tehát a kettő közt azért jelentős különbség van. Így van. Tehát elsősorban a saját szemüvegemen keresztül saját élményeimet írom le.
És honnan jött ez a nagy szerelem? Nem csak zugló, de India is nagy szerelem.
India mindig hívott, de úgy nem éreztem, hogy na most van aktualitása. Viszont egy barátnőm, aki orvos egyébként, a református egyház által kapott egy felkérést, vagy hát elnyert egy pályázatot inkább, hogy Indiának egy elég szegény tartományában, Uttar Pradesh-ban, konkrétan Fatehpur városában, egy keresztény kórházban dolgozzon egy évig orvosként, úgyhogy ők a férjével éltek ott egy éven keresztül, és igazából...
De nem... Mint igen. Orvosok is, és mint misszió vezetők is az egyház részéről?
Nem, tehát ennek az egyházi vonalát ezt vonjuk ki a történetből, ez tisztán orvosi.
Uh-huh. Hát Indiában nehéz is lenne, igen, valószínűleg.
Igen, tehát hogy egyébként van katolikus kisebbség, uh-huh. Inkább azt mondom keresztény kisebbség.
Nyilván csak a küldetésnek ez nehéz, igen. Nehezebb munka, mint igen, orvosként igen. Ott szolgálni.
De az egyházon keresztül került oda.
Igen,
és hát egy éven keresztül beleláttam a munkájukba, emberfeletti volt, amit ők ott véghez vittek. Nem úgy kell elképzelni az ottani egészségügyi munkát, mint itt Európában, tehát az alapoktól kell kezdeni, az, hogy mit jelent az, hogy kézmosás, hogy miért van ennek jelentősége, hogy a tejet miért nem szabad vizezni, milyen veszélyekkel jár.
Igen, ott eleve a víz. Egyébként érdekes, hogy azt mondta, hogy illúzióink vannak. Hát nem tudom, hogy Indiáról illúzióink vannak-e inkább. A szegénység,
Hát
a
talán
nyomor.
most már kezd beszivárogni a köztudatba, mióta volt ez a Gettó milliómos című film, és azt kell mondjam, hogy az abszolút a realitást adta, sőt, ennél még durvább dolgok is tudnak történni. Úgyhogy talán akkor éreztem azt, hogy az emberek elkezdték reálisabban szemlélni Indiát.
Igen, és ugye tudjuk, hogy azért ott a gyerekkereskedelem, a szervkereskedelem, a gyerekek is áldozataivá lesznek ennek a szervkereskedelemnek. Azért
Igen.
Indiáról ezt is halljuk
Meg hát
még
a
az utóbbi
gyerekmunka,
időben.
ugye ott a nyugdíjellátás is máshogy működik, tehát leginkább azért vállalják szegénységben is a rengeteg gyereket, hogy öregkorukra eltartsák a szülőket.
Egy másik könyvet is hozott nekünk, illetve azért még tegyük hozzá, hogy angolra is lefordítatta, ugye, ezt a
Igen,
közeles
igen.
távol
Úgy
könyvet.
éreztem, hogy ez a kis szubkultúra, aki érdeklődik a téma iránt, ez nemzetközi. Úgyhogy...
És a szubkultúra indokolta azt, hogy magánkiadásban jelent meg?
Igen, valahol ez volt az oka, mert hogy a kiadók nyilván eleve nem szeretnek első kötetes írókat
Hát
kiadni,
igen,
mert
nehéz betörni a piacra.
Ebben nagy a rizikó.
Na de akkor betört a piacra itt a második könyv, ami pedig aktuális Trianon kapcsán. A
Igen.
Trianon évfordulót fogjuk, hát nem ünnepelni, hanem megemlékezni fogunk erről. És ez egy rendhagyó könyv, abból a szempontból, hogy itt nem, ez sem történelmi tényeket, vagy tényeket próbál, gondolom, feszegetni, hanem ugye emberi oldaláról a keletkezés körülményeit mesélj el nekünk.
Nekem most két útinaplóm is folyamatban van, tehát már félkész állapotban. Csak egy mondat erejéig megemlítem, az egyik a Kína-Tibet-Nepál útinaplóm, a másik pedig egy ciprusi könyv, mert hogy egy éven keresztül éltem egy ENSZ katonai táborban. Ugye 70-es években szakadt ketté Ciprus görög és török részre, és nekem ez csodálatos élmény volt, idézőjelben csodálatos, hogy megtapasztalhattam a görög és a török oldalon lévő problémákat is, másrészt meg a katonák életébe is betekintést
nyerhettem. És ez az
önkéntesség
mit jelentett?
Gyakorlatilag én ott nem dolgoztam, hanem a párom volt kontingens vezető, és akkor így az ő farvizén kieveztem.
És abból is akkor könyv lesz ezek szerint.
Igen, igen, mondom, ez a Kína-Tibet-Nepál meg a ciprusi, ez már félig kész van, csak azt gondoltam, hogy egy picit félreteszem mindkettőt, mert hogy Trianonnak most van aktualitása a centenáriumi év kapcsán, és a téma szólított meg engem, és úgy érzem, hogy nem én kerestem a témát, mert hát tényleg annyira nem az asztalom ez, viszont azt vettem észre, hogy a környezetemben rengeteg határon túli magyar
él. Mert
hogy
néptáncol, talán ezzel is összefüggésben van?
Nem ezzel van annyira összefüggésben, de azt gondolom, hogy ez nekem adott egy olyan jó alapot, megismertem először a saját kultúránkat, a saját népdalainkat, viseleteinket, szokásainkat. Nekem az sem volt idegen, hogy ugye a határainkon túl élnek magyarok. Tehát nekem ez egy természetes dolog volt, és miután ugye azt gondolom, hogy magyarságból jól vizsgáztam elég korán, és sok mindent letettem az asztalra, megengedhettem magamnak azt, hogy külföldre is kitekintsek. Nagyon sokan ezt fordítva csinálják, vagy úgy csinálják, hogy egyáltalán nem foglalkoznak a saját kultúrájukkal.
Mit jelent ez a magyarságból jól vizsgáztam?
Magyarságból jól vizsgáztam? Hát nem akarok szerénytelen lenni, sem nagyképű, de azt gondolom, hogy 10-ből talán egy ember az, aki felismer egy táncot, hogyha bemutatják neki, vagy felismer egy viseletet,
Értem.
Vagy ha hall egy népdalt, akkor meg tudja mondani, hogy az melyik tájegységről való, és azt gondolom, hogy ez kéne legyen a kultúránk alapja. És ha belegondolunk, hogy Sebő Ferencék elindították a 70-es években a táncház mozgalmat, és most 2020-at írunk, értünk el eredményeket gyűjtések tekintetében is, meg tudom én, hogyha említem, a felszállott a pávát, tehát most már tévébe is kezd begyűrűzni ez, de az emberek még mindig úgy vannak vele, hogy inkább elkapcsolom a tévébe is, ha látom a néptáncot, vagy a népzenét, engem ez nem érdekel. Valahogy, mint hogyha ha hangoztatjuk mi sokszor a magyarságunkat, de valahogy nem tesszük magunkévá a szívünkben.
Igen, értem, igen. Akkor vissza a trianoni könyvre.
Igen.
Tehát kik voltak az interjú alanyok?
A környezetemben lévő ismerősök, barátok. Tehát azt vettem észre, hogy nagyon sokan lettek, közeleg a centenárium, érdekes élettörténeteik vannak, és
ők határon túlélnek.
Már nem. Az a közös bennük, hogy az elszakított területeinken születtek, ott éltek egy darabig, és utána különböző okokból, gazdasági vagy kényszerhelyzet okán áttelepültek az anyaországban.
És hogy érzik magukat az anyaországban?
Hát azt el tudom mondani, hogy egyikőjük sem szeretne visszamenni. Uh-huh. De hát az, hogy ki hogy boldogul, az különböző. Az elején mindegyikük elég rosszul érezte magát, leginkább az anyaországiak tudatlansága miatt. Tehát az, hogy még most is olyanokat kérdeznek tőlük, hogy hát ha te román vagy, akkor hogy beszélsz magyarul? Ez megdöbbentő.
De nyilván azért jöttek ide, mert még itt mindig jobbak voltak az életkilátások, mint határon túl.
Persze, persze.
Igen. És mi lett az ön benyomása összességében a megkérdezettek alapján, hogy viszonyulnak Trianonhoz, ugye? Mert azért ez a fő téma akár, hogy
igen,
nézzük.
Igen. Hát ez is különböző. Nyilván, akit jobban érintette ez, például a vajdasági interjú alanyom, aki harcolt a délszláv háborúban, az ugye jobban bevonódott ezekbe a trianoni hullámokba, mint az, aki azt mondja, hogy hát kvázi mossa kezeit, és ő egyáltalán nem érzi magáénak ezt az egész témát, de nekem nem is az volt a célom, hogy egy egyöntetű véleményt mutassak be minden interjú alany részéről, hanem az, hogy felmutassam, hogy létezik ilyen is, olyan is, és valaki nagyon magáénak érzi, valakinek nagyon rányomta a sorsára a bélyeget ez, valaki pedig abszolút elhatárolódik. Nekem nem tisztem megítélni, hogy ők hogy gondolkodnak, nem is ezt akartam, én csak láttatni akartam, hogy mennyire különbözően viszonyulnak ehhez az egész témához még ők is.
Ez egy nagyon tisztességes hozzáállás. Sajnos az időnk lejárt, de azért várjuk majd a következő úti beszámolókat, élménybeszámolókat is. Stancik Edina, köszönjük, hogy eljött a stúdióba.
Nagyon szépen köszönöm én is. I can't count on you.
Ez az én napom. Ez az én napom. Ez az én napom, vidám mosolyüld az arcomon. Ez az én napom, mától ezt mondogatom. Ez az én napom, napsugás be az ablakon. Ma végre az én napom, és tényleg így is gondolom. Rájöttem, az élet szép, még ha van is óra rossz emlék. Ma végre új lappal nyitok, és minden percet élve kifogok. Ez az én napom, ezt önfelebb dúdolom. Ez végre az én napom, nem kell a világ fájdalom. Nem nézek híradót, én nyugodtan adok. Inkább a fotelemben szivarozgatok. És közben körülöttem nyüzsög a család, és élvezem ezt a harmóniát. Nem kell a bulvár, a buta sztárkodás, a nagybetűs él, nem a csillogás. A boldogsághoz elég az nekem, ha van egy jó dal, és te énekelsz velem. napom, vidám mosolyd az arcomon. Ez az én napom, mától ezt mondogatom. Ez az én napom, napsugár sütve az ablakon. Ma végre az én napom, és tényleg így is gondolom. Kirkol a stressz, retteg a világ, pánikba esnek, akik nem tudják. Ő lesz más a földi lét, csak görcsösen kergetik a nagy lét. Ez az én napom, vidám mosolyt az arcomon. Ez az én napom, mától ezt mondogatom. Ez az én napom, napsugár sütve az ablakon. Ma végre az én napom, és tényleg így is gondolom. Nem kell a világ fájdalom, én felettem dúdolom. Ez az én napom.
Hírek innen-onnan, hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Amint Trump elnök a szélesre tárt ajtók mögött eltűnt, a nemzetközi sajtótájékoztatóját befejezve, szinte abban a pillanatban tudtam beszélni az Atlanti Tanács közel-keleti ügyekért felelős igazgatójával, Barbara Slavinnal. Nos, mi a benyomása? Fog még eszkalálódni az iráni-amerikai konfliktus?
Well, I think, yeah, I hope we'll see a bit of a de-escalation for now, but I'm not... You know, the crisis is not over.
Én abban reménykedem, hogy innentől a feszültség bizonyos mértékben mérséklődni fog, de azért az világos, ugye, hogy a válságnak nincs vége. Trump újabb iráni szankciókat jelentett be. Ugyanakkor nagyon bizarr kijelentést tett, mert azt mondta, hogy közös érdeke Iránnal együtt Washingtonnak is, hogy az iszlám államot legyűrjék. Mondta ezt azok után, hogy épp azt gyilkolta le, aki egyik felelőse és egyik legrutinosabb katonája volt ennek a harcnak Irán részéről, Qasim Szulejmáni. De hálásak lehetünk azért, hogy legalább nem üzent hadat Iránnak.
Szóval komolyan aggódott hadüzenetet küld Trump?
Igen, kifejezetten. Az éjszakai iráni támadás után. De nem lett halálos áldozata, talán ennek köszönhető, hogy elkerültük a hadüzenetet.
Előtte az iráni külügyminiszter Javad Zarif viszont állami terrorizmussal vádolta meg Amerikát. Szulejmáni meggyilkolása az volt?
Look, I don't know if you call it terrorism. I think it was a strategic blunder.
Állami terrorizmusnak nevezni ezt, csupán stratégiai baklövés volt, minden esetre az ország második tekintélyesebb vezetőjét legyilkolni, aki nem terrorista vezér, nem az ISIS vezetője volt, hanem iráni katonai, meggyőződésem szerint nemzetközi törvényekbe ütköző cselekedet.
Akkor törvényt sértett a Fehérház?
Nem vagyok szakértő, de nem egyszer előfordult már, hogy nemzetközi törvényeket szegett meg a Fehérház. Például a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után, amikor a gyanúsított terroristákat illegális módszerekkel kínoszta.
Másrészről a demokraták az 1973-as háborús felhatalmazásra vonatkozó törvényre hivatkoznak, miszerint az elnök megkerülte a törvényhozókat, illetve ha úgy veszük csak a demokratákat, mert egy pár republikánust értesítette a tervéről.
Yeah, well, he did not declare war. Had he...
Miután nem üzent hadat és nem kezdett a mostani ismereteink szerint háborúba, vagy legalábbis a fejlemények egyelőre nem jutottak odáig, így nem sértette meg ezt a törvényt. Minden esetre nem ez az első eset az elnök részéről, hogy tekintet nélkül a nemzetbiztonsági szempontokra elhallgatta tervét a demokraták elől.
Bebizonyosodott-e azóta, amire hivatkozott az elnök Szulejmáni meggyilkolását indokolva, hogy ketyegett a bomba? Irán már a kanócon tartotta a kezét?
No.
Nem, dehogy is egyáltalán. Semmilyen bizonyítékot nem tudnak produkálni, ami indokolta volna a merényletet.
Meg lehet bízni ezek után Donald Trumpban?
No. He lies 20 times a day. What do you mean?
Nem. Állandóan hazudik. Minden nap 20-szor legalább. Ugyan miért hinnénk neki?
Akkor jogos az a törvény, amit a demokraták szorgalmaznak, hogy beleegyezésük nélkül Trump semmilyen katonai akciót nem intézhet Irán ellen.
Igen, szükség van rá, de mindegy, mert az elnök úgyis semmibe veszi ezt a törvényt is.
Az iráni ajatollah megfenyegette Washingtont, hogy a térséget minden amerikai katonának el kell hagynia. Képes lesz ezt keresztül vinni?
I think US forces will have to leave Iraq and Syria.
Szerintem Irakot és Szíriát el kell hagynia, de maradni fog Kuvatiban, Katárban, Szaúd-Arábiában és az arab emírségekben.
Következménye?
Az iszlám állam sokkal erősebb lesz a mostaninál. Kemény időknek néz elébe az Egyesült Államok. Irán és vele együtt Irak is meg fog erősödni. Pontosan az ellentétje fog annak bekövetkezni, amit most Trump ezzel a katonai akcióval el akart érni.
Szóval lehet itt még drámai fordulat?
Nézze, soha nem mond, hogy soha. Ennél az elnöknél ugyanis nem lehet tudni, mit hoz a holnap.
Iszonyúan mély a republikánusok és a demokraták közti politikai szakadék. Mi ennek a magyarázata?
Trump felmondta azt az iráni atompaktumot, amit a demokraták hoztak tető alá. Csodálkozik ezen mindezek után?
Most már Irán is felmondta ezt a paktumot. Tudnak még valamit tenni az ötök, akik benn maradtak?
Szerintem nagyon nehéz lesz bármit is tenniük Amerika nélkül. Káosz van. Nem fognak tudni kereskedni velük, amúgy pedig Európa nem tudta kellőképpen kompenzálni Iránt azért cserébe, amit atomprogramjával feláldozott. Ezért kezd összeomlani ez az egyezmény.
Nos, ezek után megkérdeztük Brüsszelt. Kérdéseinkre Peter Stano felelt, az Európai Bizottság külügyekért és biztonságpolitikáért felelős szóvivője.
Az Európai Unió továbbra is rendkívül aggályosnak ítéli meg a jelenlegi biztonsági helyzetet, mert az elmúlt napok eseményeinek súlyos következményei lehetnek, ezért mi a magunk részéről arra szólítjuk fel a térség országait, hogy tegyenek meg mindent a konfliktus eszkalálódásának elkerülése érdekében.
Ha jól értem, önöket nem nyugtatta meg az, amit Trump elnöktől hallottak.
Múlt péntek óta semmi más nem látunk itt, mint a konfliktus eszkalálódását. A térség annyit szenvedett már, és még innen is van lejjebb. A feleket folyamatosan arra szólítjuk fel, hogy fogják vissza magukat az amúgy is kiélezett helyzet további eszkalációjától. Brüsszel ugyan nem aktív résztvevője az ottani történéseknek, de partnere az érintett feleknek, és igyekszik közvetíteni.
Teherán bejelentette, hogy nem tartja magára nézve kötelezőnek az Irán és az 5+1 szereplő, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Oroszország, Kína által 2015-ben megkötött atompaktumot, az úgynevezett JCPA-t. Ez csak fenyegetés, vagy komolyan kell venni? Mit gondolnak erről Brüsszelben?
Az iráni partner bejelentését arról, hogy innentől kezdve nem tartja magát a nukleáris megegyezéshez, nagyon sajnáljuk. Ugyanakkor a bejelentés nem feltétlenül jelenti azt, ami. Szerintem vessük össze a szavakat a tettekkel, és csak azután ítélkezzünk. E tekintetben számunkra mindig a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség értékelése a legfontosabb. Mi alapvetően nekik hiszünk, egyrészt mert független intézménynek tartjuk, másrészt pedig folyamatosan elemzi, monitorozza az iráni nukleáris létesítményekben zajló folyamatokat. Amíg ők nem jelzik felénk a bajt, addig mi azt mondjuk, egy dolog bejelenteni valamit, de egy másik, hogy a szavakat majd tettek is követik-e.
De felkészülnek arra is, ha Irán szavait mégiscsak tettek követik, és valóban felmondja az Egyesült Államok után ő maga is az atompaktumot? Van erre az esetre forgatókönyvük?
Nézzen, először is tisztázzuk azt, mi az Európai Unió véleménye a JCPA-ről. Ez életbevágóan fontos egyezmény, nem csak a régió biztonsági architektúrája szempontjából, hanem általában véve az atomsorompó egyezmények történetében. Az egyezmény annak is ékes bizonyítéka, hogy mit lehet elérni a diplomácia eszközével. Azt, hogy érdekelté lehetett tenni a feleket abban, hogy tárgyalóasztal mellett oldják meg a problémáikat. Egy olyan egyezményről beszélünk, ami garanciákat ad, és elköteleződéseket támaszt a felekkel szemben, és azt kell mondjam, hogy mindez idáig ez a megegyezés kiválóan működött, mert mindenféle tartotta magát a benne foglaltakhoz. Mivel a térségben ennek nincs alternatívája, ezért határozottan kiállunk mellette, és ösztönözzük a feleket, hogy tartsanak ki, mert az atomsorompó létesítésére ennél jobb megoldás nincs egyelőre.
Tárgyaltak? Tárgyalnak az adott válságos helyzetben az érintett felekkel?
Mi ugyebár csak közvetítők vagyunk, de ettől még nem kevésbé fontos a szerepünk a nukleáris egyezmény fenntartásában. Josep Borrell az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főszakértője változatlanul betölti, elődjéhez hasonlóan a koordinátor szerepét, hogy életben tartsa az egyezményt. Igen, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot nem csak az érintett három uniós országgal, hanem az ENSZ biztonsági tanácsának másik két szereplőjével, Kínával és Oroszországgal is annak érdekében, hogy ne szűnjön meg az atompaktum.
Az Egyesült Államokban az elnökkel, talán az élen, de a világ más pontján is, az atomalkúval szembeni szkeptikusok szerint Irán titokban továbbfejleszti atomarzenáját, és még pénztámogatást is kap hozzá. Mi erről a véleménye?
Well, for us, coordinator or the facilitator of the JCPOA.
Mi, mint koordinátorok vagy közvetítők alapvetően csak abban hihetünk és bízunk, amit a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a tudomásunkra hoz. Mivel ez egy független szervezet, kételkedni nincs jogunk az ő megítélésében és helyzetelemzésében. Ezért mi a saját álláspontunkat is az ő értékelésük alapján tudjuk csak kialakítani, és mivel a jelenlegi állapotban nincs okunk feltételezni, hogy Irán nem tartja be az egyezményben foglaltakat, csak azt mondhatjuk, amit a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is mond, hogy Irán békés célokra fejleszti és használja az atomenergiát.
Donald Trump tegnap azzal is érvelt ennek kapcsán, hogy amúgy is hamarosan lejár az egyezmény határideje. Igaz ez? Mikor? A következő lépés tehát újra leültetni a feleket a tárgyalóasztalhoz?
Nézze, ebben a stádiumban nekünk egyelőre az a feladatunk, hogy szemünket Iránon tartsuk, hogy az betartsa a ránézve kötelező ígérvényeket, továbbá az, hogy életben tartsuk az atomalkut. A partnereket figyelmeztetjük és óvjuk a szélsőséges megnyilvánulásoktól, mert az elmúlt pár nap valóban feszült helyzetet teremtett a partnerek között. Ezért csak azt tudjuk megismételni, hogy mindenki higgadjon le és ne fokozza a feszültséget. Mindenkinek vissza kell térnie a normális politikai menetrendhez és diplomáciai úton rendezni a kialakult konfliktusokat.
Talán korai még kérdezni, de azok után, hogy az Egyesült Államok mintegy sugallta, hogy akár tárgyaló asztalhoz is leül egy újabb egyezmény megírásához Iránnal és a szövetségeseivel, felvették már a kapcsolatot ez ügyben Washingtonnal?
Az elmúlt napokban az Európai Unió a legkülönfélébb szinteken és a tagállamok képviselői is felvették a kapcsolatot az összes érintett féllel. Ma pedig Brüsszelben a külügyminiszterek tanácsa összeül, és mi abban reménykedünk, hogy sikerül egy olyan közös álláspontot kialakítani, amely a jövőben akár azt is jelenthetné, hogy Brüsszel is képvisel egy bizonyos és egyöntetű véleményt Irán és az atomalkú kérdésében, hogy Brüsszel több lehet pusztán egy koordinátornál, akár külön entitás e tekintetben is.
Nyilatkozta rádiónak Peter Stano, az Európai Bizottság külügyi és biztonságpolitikai ügyekben felelős szóvivője.
Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Nem panaszkodhatunk, volt nagy meglepetés, ahhoz képest, hogy általában szoros eredményre számítottunk. És a munkáspárt az utóbbi napokban percről percre erősödött. Noha a konzervatívok előnye megkérdőjelezhetetlen volt. Ezzel együtt ön is rendkívülinek tartja a választást a Brexit okozta politikai drámákat követően? Kérdem a Brookings Intézet brit szakértőjét, Amanda Slott elemzőt.
Határozottan azt gondolom, hogy az Egyesült Királyság modernkori történelmének egyik legjelentősebb választása ez, tekintve, hogy mekkora tét forgott kockán. A két legnagyobb politikai párt világszemlélete között óriási volt a különbség, de nem csak a Brexit kérdésében vallottak homlokegyenest ellenkező álláspontot, kimondva vagy kimondatlanul társadalmi gazdasági modelljük is gyökeresen különbözött egymástól. És ezzel együtt az Európai Unió sorsa is kockán forog attól függően, hogy végül milyen forgatókönyv szerint válik ki a Szigetország. És tulajdonképpen csak mostantól lesz igazán izgalmas, hogy az eredmény mit von maga után.
A közvélemény kutatások szerinti szoros eredményből azt olvashattuk ki, hogy nem feltétlenül a Brexit ügye dönti majd el a választás kimenetelét, hanem a hagyományos pártvonalak mentén döntenek az emberek. Ugyan Boris Johnson minden mondatát átitatta a távozás szükségessége, hisz üzenete egyszerű volt, tegyük a Brexitet, megtörtént.
That is the fundamental question of this election. The British electorate is no longer divided along traditional left-right.
A választás alapvető kérdése lett, hogy a brit voksolók döntését ezúttal nem az határozza meg, hogy hagyományosan balra vagy jobbra szavaznak-e. A Brexit lett az eldöntendő kérdés. Távozzanak, vagy maradjanak és siránkozzanak. Végeredményben nem pártpolitikai szempontok határozták meg a szavazók választását. Boris Johnson győzelmével minden bizonnyal január 31-ével távozik az ország az Unióból, míg ellenkező esetben Jeremy Corbynék megerősödésével meg lett volna az esélye a jövő nyári második referendumnak a Brexitről.
A Brexit patthelyzet megoldódott akkor a parlamentben?
Well, I mean, it's possible, of course, that there is continued.
Ezzel együtt azért elképzelhető, hogy a patthelyzet folytatódik, ami az előző parlamenti szavazásokból egyenesen kikövetkeztethető. A többségi kormányzás birtokában a januári határidő tartható. Nagy kihívás, hogy az eredmény a korábbiak teljes lezárását jelenti-e, és egy új kezdetet is egyben. 2020 végig az Unió és a britek várható kapcsolatának a kialakításáról, az egyeztetésekről fog szólni. Noha Boris Johnson valóban azzal kampányolt, hogy tegyük megtörténti a Brexitet, ezzel együtt azt gondolom, hogy képtelen lesz a folyamatot pár hét alatt végigvinni. Sokan még azt is megkérdőjelezik, hogy képes lesz-e egy év átmeneti időszak alatt kialkudni a maga pozícióját. Egyre többen gondolják azt, hogy a 2020. december 31-i határidőt is ki kell még tolni a mindenki számára elfogadható uniós brit kapcsolat véglegesítéséhez.
Ha ez igaz, amit állít, hogy kizárólag a Brexit szabta meg a választás irányát, akkor azt is kijelenthetjük, hogy az embereket nem érdekelte az egészségügy, az életkörülményeik javítása vagy az oktatás kérdése?
I think it was a really difficult question for voters.
Igen, nagyon nehéz helyzet elé állította a szavazókat a mostani választás, mert két fontos kérdésre akartak választ kapni a kampány során, és a voksok sorsát is ez döntötte el. Az első kérdés, hogy akarod-e a Brexitet? Ha akarod, akkor úgy akarod-e, ahogy azt Boris Johnson elképzelte. A másik kérdés, ha nem akarod a Brexitet, akkor milyen opcióid vannak? Akkor miképp tudod megakadályozni a kilépést? Erre a második referendumon kívül más lehetőség nem kínálkozott. Szintén súlyosbító tényező volt, hogy a két meghatározó jelölt gazdaságpolitikája közti különbség is túl nagy volt. Nekem az volt a benyomásom, hogy még ha nem is akarták a Brexitet, és nem tetszett nekik Boris Johnson figurája, még akkor is inkább szavaztak rá az emberek, mint Jeremy Corbynra, mert reálisabb gazdaságpolitikát mutatott fel, ha egyáltalán kitért rá.
Tudjuk, hogy a szavazók hány százaléka támogatná a második referendumot a kilépésben maradás kérdésében? Mert mindvégig azt hallottuk a kampány során. De még az unosontalan ismétlődő korábbi parlamenti szavazások is azt sejtették, hogy inkább az unió pártiak javára billent el a mérleg
nyelve.
Jó kérdés. A választások adnak erre választ. Azt láttuk, hogy számos tiltakozás és petíció demonstrálta az unió pártiak erősségét. De azért attól tartok, hogy csak azokat tarthatjuk Brexit ellenesnek, akik nem szavaztak a konzervatívokra. Az kétségtelen, hogy közvetlenül a választások előtt is azt mutatták a közvéleménykutatások, hogy többen vannak az EU-ban maradni akarók, mint a Brexit pártiak. Azonban a választás eredménye mégiscsak arra utal, hogy nem volt olyan nagy a különbség a két tábor között, mint ahogy azt feltételezték a felmérések alapján.
Jeremy Corbyn zsákba macskát játszott, nem vallott egyenesen szint arról, Brexitet akar-e vagy sem, mert a felmérések szerint a pártja úgynevezett a vörös fal mentén, Walestől a déli Yorkshire-i részekig, nagyon is megosztott volt a Brexit vonatkozásában. Akkor ez mégsem bizonyult okos taktikának, nem de?
Yeah, Jeremy Corbyn's position on Brexit has been fairly.
Hát igen, Jeremy Corbyn rendkívül bonyolult álláspontot képviselt, pedig hát a munkáspárt szavazói ugyancsak uniópártiak. A Labour vezetője a kezdetektől fogva EU-szkeptikus. Minden egyes uniós egyezmény megállapodás alkalmával ellene szavazott, tehát nem titok, hogy ő személyesen is Brexit párti. Végig azt hangoztatta, hogy ha ő nyerné meg a választásokat, akkor újra tárgyalná az eddig ismert fejezeteket, mert ő a soft Brexit híve. Mindenképpen ragaszkodott volna a vámunióban maradáshoz. Sőt, ezek szerint az sem győzte meg az embereket, hogy beígérte a második referendumot, ahol az emberek dönthettek volna a kilépés új feltételrendszeréről. Azt mondta, erről a népnek is nem neki kell döntenie. Az is hibaként róható fel, hogy konkrétumokat nem fogalmazott meg a referendumról, nem volt világos az embereknek, hogy miről szavazhatnának, hogy akár az EU-ban bennmaradásról is.
Ha a Brexitet mostantól készpénznek is vehetjük, miként hat ez majd a világpolitika átrendeződésére?
Az elkövetkező 1-2 évben csak Nagy-Britannia sorsát fogja átrendezni, mert egyértelmű Brexit forgatókönyv hiány, ebben a pillanatban a tárgyalások kimenetele nem sejthető. Nem látjuk a várható változások irányát. Nyilván tárgyal velünk, az Egyesült Államokkal és a további meghatározó nagyhatalmakkal, mert világos, hogy mind katonai, mind gazdasági értelemben óriási törés következik be az ország életében.
A Brexit szavazók között nem kis arányban győzött a gyarmati birodalom iránti nosztalgia. Ők ezek után joggal reménykedhetnek a múlt felélesztésében?
Valóban nagyon sokan, leginkább persze Angliában még mindig romantikus érzelmeket táplálnak az egykori brit birodalom iránt. Tudva levő, hogy az uniós csatlakozást is ez késleltette, és általában a közös ügyekből való kimaradást szintén ez indokolta, lásd közös valuta. Mind a mai napig él az idősekben ez a nosztalgia, ami nem csekély mértékben határozza meg a brit fejlődés irányát. Pedig hát tudomás kellene venni, hogy azóta nagyot fordult a világ, az Egyesült Királyság birodalmi szerepe és általában véve a világpolitikai befolyása korántsem sem olyan jelentős, mint ahogy azt dédelgetik még sokan magukban. Ugyanakkor előre prognosztizálható, hogy a várható kétoldalú kereskedelmi tárgyalások elsősorban azokra az országokra fognak koncentrálni, amelyekkel gyarmati viszonyban állt egykoron a királyság. A gazdasági kapcsolatok kétoldalú felélesztése pedig bizonyos mértékben akár a politikai befolyásszerzés eszköze is lehet a jövőben.
A korábbinál akár még nagyobb előnyre, befolyásra is szert tehetnek?
Valóban a Brexit indítványozók abban reménykedtek és azzal érveltek már a kezdet kezdetén, hogy a kereskedelmi kapcsolatok újjáépítésével a mostaninál csak jobban járhat a Szigetország. A dolog hátulütője ugyebár az, hogy jelenleg az Európai Unió országaival van a legintenzívebb kereskedelmi és gazdasági, valamint politikai kapcsolata. Tehát az a kérdés, ezt inkább feláldozza a másokkal való kapcsolatteremtés oltárán vagy sem. A jelen pillanatban tehát egészen biztosan szűk keretek közé van szorítva. A másik probléma, hogy a piachoz jutás egyik feltétele lesz nyilván a Szigetországba jutás, a betelepedés is, aminek következtében épp ugyanazok a bevándorlási gondok jönnek majd elő, mint amiket a Brexittel akartak lezárni és megoldani. Ha ugyebár az Unióval folytatja továbbra is a legélénkebb szabadkereskedelmet, akkor ugyanúgy áramlanak majd a kelet- és közép-európaiak, mint korábban. Ha ázsiai országokra terjesztené ki kapcsolatait, akkor is hasonló jelenséggel fog előbb-utóbb szembesülni London. Mindenki be akar majd kerülni az angol munkaerőpiacra.
Hogyan fog beégni ez a döntés a fiatalabb nemzedék emlékezetébe?
A fiatalok részvétele a választásokon az egyik legizgalmasabb kérdés. Akik még 2016-ban nem szavazhattak, most megtették, és elég nyilvánvalóan úgy értékelik majd a történteket, hogy azoktól a lehetőségektől fosztják meg őket, amelyekből még kijutott az előző nemzedéknek. Például a munkaerő szabad vándorlásának korlátozásával nem fognak tudni egyszerűen külföldön munkát vállalni. Ettől szenvedni fognak, és megkeseríti az életüket, mert nem ezt látták a szüleik, nagyszüleik életében.
Ha már ön amerikai, nagyon kíváncsi vagyok, mennyire számít? Számított-e egyáltalán a Brexit az Egyesült Államokban?
Igen, kifejezetten. Tényleg szorosan figyelemmel követték itt is az emberek a választás kimenetelét. Nem beszélve arról, hogy az unión belül Nagy-Britannia volt a Fehérház számára az első számú kötődési pont. Történelmi gyökereinél fogva is, de mint NATO szövetséges is. Amióta a Brexit szága zajlik, lazultak a kapcsolatok, mert London magával volt elfoglalva. Másrészt a politikusok Észak-Írországra is árgus szemekkel néznek, mert a Brexit vámügyi és határkérdési megoldások könnyen szélsőséges intézkedésekhez vezetnek, és veszélyeztethetik a megkötött békét. A kongresszusunk erre nem egyszer figyelmeztetett is.
Nem említette azonban az elnöküket. Trump lelkes rajongója Boris Johnsonnak, Nigel Farage-nak és a Brexitnek is.
Yeah, Trump has certainly been quite outspoken in his support.
Trump elnök tényleg szókimondó volt, amikor Boris Johnsonról vagy a Brexitről kérdezték. Valóban mindannyiuk lelkes rajongója, de azért látni kell, hogy a britek és ő sok mindenben nem értenek egyet egymással.
Mint ahogy ezek szerint a kongresszus sem az elnök álláspontjával. Erre a kérdésre azonban nagyon tapintatosan csak annyit felelt Amanda Sloot, a Brookings Intézet brit elemzője, hogy a kongresszus komolyan aggódik az észak-ír békét veszélyeztető helyzet miatt, amiről az elnök nem tett említést eddig.
Hungary's government sees building it.
Der serbisch-ungarischen Grenze.
La Hongrie est un pays.
Világtükör. Nemzetközi lapszemle.
Hogyan gyakorolnak nyomást szavazóikra az illiberális kormánypártok Európában címmel közölt véleménycikket Federico Fubini tollából a Luxemburg Times. A szerző egyébként a Corriere della Sera főszerkesztő helyettese, aki visszatekint egészen az 1880-as évek végére és Amerikába, mert hogy ott akadályozták meg először az egykori rabszolgákat abban, hogy ne élhessenek szavazati joggal. Sikerrel alkalmaztak ennek érdekében különféle módszereket Kanadában, Ausztráliában és Izraelben is. Legutóbb pedig az európai országok kerültek a figyelem homlokterébe. Így Magyarország, Olaszország, Lengyelország és Görögország. 17 millió állampolgár él a hazáján kívül az Európai Unióban, úgynevezett belső emigrációban, akik általában képzettebbek és fiatalabbak az átlag európainál. Emellett kozmopoliták, uniópártiak, de leginkább az jellemzi őket, hogy miközben meghatározó tényezők lehetnének a választásokon, ehhez képest szinte teljesen elhallgattatják őket. Mert hogy az illiberális kormányok tudva, hogy csak ártanának nekik, mindent elkövetnek azért, hogy ne vehessenek részt a voksolásokon. Orbán Viktort emeli ki elsőként a véleménycikk, sorolva, hogy 2010 óta fokozatosan bevonja a választási rendszerbe a határon túli magyarokat mindenféle kedvezményekkel. Ezzel szemben a hazánkat elhagyó kivándorlóknak megtiltotta például a levélben szavazást. Minimalizálta a szavazóhelyiségeket, ahová egy esetleg csak hosszú utazást vállalva tudnának elmenni. Mindennek eredményeképpen a 2018-as választásokon a kivándorolt magyaroknak csak a 15%-a vett részt a voksoláson, miközben a magyar népesség 4%-át teszik ki. A nemzetközi példákat összevetve a cikk megállapítja, a zömében liberális gondolkodásúak hagyták el populista hazájukat, akik így aztán nem tudták megerősíteni szavazataikkal az ellenzéket. Ezért a civil szervezeteket kellene jobban bevonni a szavazási akadályok leküzdésébe, illetve össze kellene fogniuk az uniós országoknak egy olyan választási rendszer kiépítését megcélozva, amely garantálja a demokratikus értékrend fennmaradását a kivándorlók aktivizálásával. Napok óta téma és a legfrissebb hírek között is szerepel a világ legdrágább bora. A High Beast a CNN tudósítása alapján ír arról, hogy a Tokaji nyerte ezt a címet, méghozzá a 2008-as palackozású Royal Tokaji. Design külsővel James Kerkes üvegművésznek köszönhetően. Az aszuára elérte a 40 ezer dollárt, azaz több mint 12 millió forintot. 11 üveget már el is adtak a meglévő 20-ból 2019-ben. Az első darabok Londonban keltek el, a Fortnum & Mason áruházból egy pekingi vásárlóról is tudni lehet. A Die Welt hosszú cikket szentel a magyar zsidók életét megmentő Roll Wallenbergnek, annak apropóján, hogy Budapesten 1945. január 12-én látták utoljára, amikor az akkortáj Debrecenben székelő szovjet hadvezetés Malinovszky marsall magához nem hivatta. Sztálin 12 éven át tagadta, hogy közel lenne eltűnéséhez, míg nem Andrej Gromyko külügyminiszter 57-ben tudatta a közvéleménnyel, hogy 1941. július 17-én holtan találták meg a Ljubljankai cellájában. Ugyan szívinfarktust jelöltek meg a halál okaként, de a 35 éves fiatalemberről ezt állítani már akkor sem tűnt hitelt érdemlőnek. Magyarország támogatja Izraelt a hágai nemzetközi büntetőbírósággal szemben. Erről Szijjártó Péter tájékoztatta izraeli kollégáját, és számolt be sok médium, többek között a Times of Israel. A nemzetközi büntetőbíróság Gázában a palesztinok ellen Izrael által állítólag elkövetett háborús bűnöket szeretné kivizsgálni. Ben Suda ügyész szerint az elmúlt 5 évben végzett vizsgálódások megalapozzák a gyanúját, de hozzátette, hogy a Hamasz és más palesztin szervezetek által elkövetett bűnökről épp úgy szó lesz, mint az izraeli hadsereg általiakról. Értesülve a tervezett eljárásról, Benjamin Netanyahu baráti országoknak írt levelet, támogatásukat kérve. És erre adott igellő választ a magyar külügyminiszter, aki szerint a hágai törvényszéknek erre nincs hatásköre, illetve hogy Magyarország mindig tiszteletben tartotta a nemzetek szuverenitási elvét. Mike Pompeo, amerikai külügyminiszter is pénteken jutatta el a magyarhoz hasonló álláspontját Izraelnek. A német külügyminiszter ezzel szemben támogatta és jogosnak tekinti a Nemzetközi Büntetőbíróság tervezett vizsgálatát, de óva intett attól, hogy a testület átpolitizálja a kérdést. Benjamin Netanyahu, a hágai ügyész erre vonatkozó decemberi nyilatkozatát egyenesen antiszemitának minősítette. A hírünk a nagyvilágban világtükör összeállítását Csányászki Judit készítette.
Hungary's government sees building it.
De szerbus-ungarischen Grenze.
La Hongrie est un pays.
Nemzetközi lapszemlét hallottak.
I'm so glad to see you.